Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Magyar sport legjava.
Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohászottunk, ettől féltük, hogy nem sikerül. Nem kell félni, nem kell félni.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá! szöket néha, pontot kell tenni, ha hátránál inkább csak előre menni. Kéne, mert vágyakból nem épült semmi, és nem kell csak bátorság, egy kis mák szemnyi. Hát hajózzunk együtt most, kandor szívek, majd rájövünk egyszer, hogy nehéz az élet, de annak éljünk, hogy lesz majd még egyszer elképzelt hajnalból valódi reggel.
Termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a kedves hallgatókat újra itt a Sportolók slágerlistájában. Hát most számomra egy nagyon érdekes személlyel lesz szerencsém, vagy van szerencsém beszélgetni és interjút készíteni. Azt is elárulom, hogy nagyon-nagyon fontos szerepet játszott és játszik az életemben ahhoz, hogy én azzal az eredményes sportolóvá tudtam válni, és természetesen ennek köszönhetően abban is, hogy most hol tartok az életben. Minden titulust, vagy bármit mellőzve, abszolút elégedett vagyok egyrészt a sportolói pályafutásom, egyrészt azzal, ahol most tartok, és ezt nagy részben dr. Kemény Dénesnek köszönhetem. Szia Dénes, köszönöm, hogy itt vagy.
Szia Pista. Nem nekem köszönheted, én segítettem sok mindenben, de hogyha nem vagy az, aki, akkor nyilván ez nem alakult volna így. Az, hogy nekem segítenem kellett, az egy más tészta, de hát az olyan időket éltünk.
Nagyon-nagyon érdekes kapcsolatunk van, hiszen már gyerekkorom óta azt mondhatom, hogy amikor már elkezdtem tudni, hogy vízilabdázok, azon belül is kapus vagyok. Nekünk volt egy olyan nexusunk, hogy ez a mi lett volna, ha én Magyarországon születek, és itt lettem volna válogatott, és ezt a kérdést nagyon sokszor kerülgettük, míg aztán egyszer odáig jutottunk, hogy ez meg is valósult, és számomra mindig olyan érdekes és bizsergető érzés volt veled beszélgetni, még anno, még amikor még szlovák válogatott voltam. De bevallom őszintén, sosem vettem komolyan, amikor arról volt szó, hogy magyar válogatottságnak a lehetősége felmerüljön. Aztán egyszer csak így beindult minden, és hát lényegében teljesen megváltozott az életem, belekerültem egy olyan közegbe, ami számomra egy ilyen vágyott, vagy egy ilyen áhított profi vízilabda közeg volt, annak minden sportszakmai, minden emberi előnyével és tanulási folyamatával, mert nem volt ez túl egyszerű, vagy nem volt zökkenőmentes. Viszont ennek a csúcsa mindig a magyar válogatottban való szereplés volt, az a fajta maximalizmus, ami egy kvázi megfeleltetési kényszer is volt a sportág részéről, de hát ezt így elárulom neked, hogy ezt te sosem kívántad szerintem, hogy mondjam, lazítani, hanem inkább feszítetted, hogy ha már eddig ez történt a magyar vízilabdázásban, akkor nehogy már a te neved alatt ez lazuljon, ezt inkább próbáltad inkább jobban feszíteni, és azt is elmondom neked, hogy ez azért érződött mindig a csapaton, de valamit azért mégiscsak jól csináltál, hiszen olyan eredményeket tudtál felsorakoztatni itt a saját edzői pályafutásod mögött vagy mellé, ami példátlan nem csak idehaza, de nemzetközi szinten is. Még azt is belevéve, hogy azért voltak olyan emberek, akiknek a nevét, hogyha így felsoroljuk, akkor ugye azt is lehet mondani, hogy jó, velük könnyű, de mármint olyan tehetséges játékosok, de a tehetségekkel sosem könnyű bánni, és valahogy a tehetségek sosem mindig garanciák arra, hogy ott lesz eredmény, és főleg, hogyha csapatsportról van szó, mert ezeket össze is kell hangolni. De nem ezzel akartam kezdeni, DNS, mert egyből beleugrottunk a szakma közepébe, hanem igazából azzal, mert ugye nemrég találkoztunk a 20. évfordulójának az alkalmából az aténi győzelemnek, és hát rádöbbentünk arra, hogy rohan az idő, hogy ilyenkor az élik megkérdezni, hogy hogy vagy, DNS.
Hát köszönöm, jól. És most itt a bevezető alatt azért ugye bugráltak az agyamban az élmények, meg az emlékképek. Én téged legelőször még bőven komoly jegyzőként a pozsonyi 94-es EB-n láttalak lelátóról védeni, és akkor ott a mellettem ülők mondták, hogy hívnak. Miközben a nevelőedződet meg nagyon régóta ismertem, mert amikor én végeztem az állatos egyetemet, én Tatabányán kezdtem játszani, mert ott dolgoztam, és oda átjárt Révkomáromból a helyi szlovák bajnokságba szereplő csapat, és a legjobb játékosuk, ugye a te nevelőedződ volt, a Gajdács Andris. Na mindegy, én ott láttalak téged védeni. Aztán az elődöntőt a magyar csapattal játszottátok, ahol meg a apám volt az edző. És én ott láttalak először, aztán ugye ezt követően egészen 2001-ig konkrétan nem került szóba az, hogy te felvidéki szlovák válogatott kapusként, esetleg a magyar válogatott hosszabb távú esélyeit megpróbált, de aztán Fukuokában, amikor egy nyögvenyelős meccsen végül nyertünk a szlovák csapat ellen, akkor a medence partján megkérdeztem, hogy érdekelne, és akkor utána már rögtön ősszel az akkori szövetségkapitány, aki ugyanaz a Gajdács Andris, aki neked a nevelőd volt, beültem az autóba, és elmentem, és ott a gimnáziumhoz közel, ahol a igazgató volt, leültünk egy kávéra, és azt mondta, hogy hát egyfelől örül, másfelől meg szlovák szövetségkapitányként szomorú, de hát úgy gondolja, hogy ez egy helyes próbálkozás lenne, és akkor elég komplikált volt, nagyon sok mindennek kellett megfelelni ahhoz, hogy neked állampolgárságod lehessen, azaz válogathatóvá váljál, és még az is egy fontos dolog volt, hogy szerencsére nem kellett a Szlovák Olimpiai Bizottság engedélye, mert az utolsó meccs Fukuokában az több mint 3 évre volt az aténi első meccstől, akkor ez volt a NOP-nak a szabálya. A finálnál elég volt egy esztendő, az pedig ugye már várhatóan el is telt, mert akkor ugye nem játszottál egy éven keresztül a szlovák csapatba, és aztán ment a hazai ügyintézés. De hát ez csak egy lehetőség volt, mert nem tudom, mennyire emlékszel, azt mondtam, hogy mindenképpen egy magyar klubcsapatban kell olyan teljesítményt nyújtsál, hogy válogatott leesél, tehát a korábbi szlovák válogatottban nyújtott teljesítményed, az nem engedi azt nekem meg, hogy a magyar kapusok a szembe beválogassanak, de hogyha te itt Magyarországon játszol egyik csapatba, és jól, akkor lehetsz kerettag, ha kerettag lettél, akkor majd lehetsz csapattag, és a többi, és a többi, és akkor így azért ez fölpörgött 2001-től 2003-ra meglettek a dokumentumok, és aztán rögtön ebbé, nem ebbé, ebbé után rögtön VB, világliga, következőben világliga, olimpia, és akkor már ugye nem is volt kérdés, hogy te a válogatottnak egy fontos játékosa vagy. Én erre így emlékszem, de nem akartam ilyen hosszú időre elvenni a szót, és csak annyit, hogy mondtad, hogy maximális teljesítményt kellett nyújtani, és akkor ez én belőlem még fakadt még inkább. Én tényleg hallottam, amióta már nem vagyok az edzőtök, hogy maximalista voltam, hogy diktátor voltam, nem voltam demokratikus, stb. Én szerintem egyébként annyiban mindenképpen demokratikus voltam, hogy engem meg lehetett győzni. De ha valamiben én láttam a sikernek az útját, akkor abba nem volt könnyű meggyőzni. De volt, hogy sikerült meggyőzzetek, és az, hogy meg a maximalizmus megvolt bennem, az valószínűleg az eredmények annyiban visszaadták, hogyha nem mindig sikerül, akkor nem mindig nyersz, de ha nem vagy maximalista, akkor soha nem nyersz. És amit még mondtál, ezt mindjárt visszadom a szót, hogy
bocsánat, csak ez a műsor rólad szól, mert pont szerettelek volna megállítani, hogy nagyon szeretem, hogyha rólam beszélsz, mert nagyon elismerően tudsz rólam nyilatkozni, de ez messze nem rólam szól ez a műsor. Visszatér még...
De most
még...
veled beszélgetek.
Igen, de szeretném, hogy rólad tudnánk nagyon-nagyon sokat beszélni, mert nagyon-nagyon érdekes dolgokat tudsz mondani, és nagyon-nagyon jól beszélsz, és kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményed egyes dolgokról. Lezárva még, és most aztán tényleg ne térünk vissza az én esetemre, emlékszem csak, hogy a maximalizmus, meg az elképzelések, hogy annyira mennyire segítettél nekem abban, hogy megszerezzem az állampolgárságot, és mennyi a lehetőség ezáltal a válogatottság előtt. Ugye, ahogy megkaptam az állampolgárságot, én mondtam meg, hogy Dénes, nem tudom, mennyire emlékszel erre, mondom, megvan az állampolgárságom, és hogy akkor készen állok, és meg volt a magyar csapat is, ugye a Honvéd, és mondtad, hogy oké, Pisti, de azért, hogy te válogatod, egyébként meg kell küzdeni. Az, hogy állampolgár lettél, ez tök jó, de ez nem, ez csak részben feltétele annak, hogy válogatott legyél. És ott fogtad magad, és el is mentél, tehát, hogy ott már így alakult bennem az a fajta út, hogy akkor nekem hogyan kell ez hozzáállni mindentől kezdve, és ezzel is zártam a Gergely Pisti fejezetet a részemről.
Igen, igen. Még annyit akartam csak mondani, hogy azzal, hogy maximalista voltam, azzal szerintem valamennyivel több eredményt értünk el, mint hogyha nem az lettem volna, hanem fatalisztikus. Ugyanakkor ezzel a csapattal, ez egy nagyon-nagyon jó csapat volt, tele nagyszerű játékossal, de most mondok neked két olyan adatot, ami azért szakmailag rávilágít arra, hogy ti attól lettetek legendák, hogy meg is nyertétek, hogy 92-ben Barcelonában a nyitómeccsen az olaszokkal 7 hetet játszottunk, a magyar csapat 6. lett, az olasz pedig aranyérmes. Rá 4 évre a csoportmeccsen 2 góllal vertük a spanyolokat, az elődöntőbe 2 góllal vezettük ellenünk, a 3. negyedbe végül ők aranyérmesek lettek, mi meg 4. Tehát egyik olimpiára se tudod azt mondani, hogy az a konkrét játékos állomány, aki Barcelonában vagy Atlantában játszott, az ne hordozta volna magában az aranyérmet, és hogyha megnyerik, akkor ők egy aranygeneráció, és akkor azzal a csapattal bárki nyert volna. Mi nagyon jól egymásra találtunk, nagyon jó képességű játékosok voltak, kiemelkedőek, de sajnos az ellenfeleknél is voltak ilyenek, most nem kezdem el sorolni, mert jobban tudod, érezted a bőrödön is. Mi azzal lettünk azok, akik, mert sikerült nyerni is. És az pedig az mennyi apró dolgon, mennyi fontos dolgon, mennyi nehéz döntésen múlik, akár a parton, akár a vízben, az pedig azt gondolom, hogy attól lettetek olyan népmesei hősök, vagy ez a csapat, amiről pár nappal ezelőtt a 20 éves évforduló vacsoráján is beszéltem.
Oké. maga az együtt eltöltött több mint egy évtized így a válogatottság kapcsán, azért nagyon, tehát azt gondoltam volna, hogy akkor ilyen kiismerhetővé váltál számomra, hogy a játékosok számára, de mégiscsak ugye nagyon fontosnak tartottad azokat a személyes kapcsolatokat a játékosokkal, ami egy az egyben ilyen nagyon-nagyon belsőséges viszont alakított ki a játékosokban, viszont ahogy vége lett az egész válogatottságnak, és eltett jó pár év, és abbaltam én is a vízilabdát, és te is abbaltad az edzősködést, egyre jobban rájövök arra, hogy én mennyire nem ismertelek téged akkor. Tehát, hogy volt egy kialakult kép bennem, akkor, hogy te milyen edző vagy, és milyen ember, ennek köszönted, de milyen ember, és aztán úgy szépen rájön a Pisti jelen esetben, hogy ez egy teljesen más karakter, egy teljesen más szereplő volt, ami változott nyilván, mert ugye azért érdeklődtem, hogy te milyen edző voltál, amikor beléptél, és akkor a játékosok, ugye a Papesz, az Attila, a Rajmi, a Gergő, úgy Kássó, hogy mesélték, hogy amikor te szövetségkapitán lettél, hogy milyen voltál, és utána hogy kezdtél el bizonyos szempontból megváltozni, de annak, amit előbb mondtál, hogy ahhoz, hogy valaki legendává váljon, ahhoz azért teljesíteni kell, és a vízlabdában a teljesítés az a minimum a döntő, de inkább az aranyérem, vagy az egyes tornáknak a megnyerése, hogy ez tényleg nagyon-nagyon pici múlik, és ez a pici, ez adott pillanatra is korlátozódik le, tehát, hogy nem elég jónak lenni egy kicsit az elődöntőben, majd a döntőben nem, hanem jónak kell lenni itt is, ott is, amott is, és mindig abban az időben, amikor a döntőt játsszák, vagy az adott mérkőzést játsszák, ezt összehozni meg nagy valószínűséggel nem csak úgy lehet, hogy te fizikailag felkészülsz arra, és te minden mérkőzésen jól akarsz játszani, mert ezt is te mondtad, hogy vágyni, vagy valami ilyesmit mondtam, most már azért kellőképpen rég volt ahhoz, hogy ne pontosan emlékezzek rá, de hogy nem vágyni kell az eredményt, hanem akarni, vagy valahogy így fogalmaztál.
Törnizózni kell érte, így van.
És valahogy mégis sikerült, és amit mondtál, abszolút igaz, hogy akkor kell jól játszani, amikor meg kell nyerni a mérkőzés, és akkor kell berakni az extrákat, és akkor kell, hogy előjöjjenek azok a játékos, edző, bármilyen kapcsolatok, amik ezt lehetővé teszik, amikor annak ott van az ideje, mert kár előtte, vagy kár után, vagy teljesen felesleges utána már jónak lenni, és azt gondolni, hogy kellett volna azt csinálni. Tehát veled ez így valóban összejött, és valóban volt egy nagyon erős generáció, amit megkaptál, de hát ez egy óriási feladattal is járt, hogy te hogy érzed, hogy amikor beléptél ebbe a válogatottságban, majd a szövetségkapitányi pozícióban, az elejétől a végéig, hogy miben változtál, hogy te változtattad a csapatot, mert ugye azért több generációval tudtál dolgozni, vagy a csapat változtatott meg rajtad valamit, vagy önmagában az, hogy ilyen hosszú időn keresztül szövetségkapitány tudtál lenni, és amúgy nem is eredménytelen, tehát hogy azért volt benne hullámzás, de döntően azért az eredmények domináltak ebben. Akármennyire is azt mondjuk, hogy csak az aranyérem, de azért egy döntőbe jutás is nagyon-nagyon sokszor azzal a csapattal már egy nagyon nagy eredménynek számított.
Igazából ugye ez 4 olimpiai ciklus volt, 16 év, 29 világeseményből 5 kivételre mindig dobogon voltunk. Az sportszakmailag még egy nehezebben abszolválható eredmény volt, mind a kiemelkedő eredmények, az EBVB olimpiai aranyérmek, vagy mit tudom én, a többi. Tehát az a változás, amin átmentem én, az azt gondolom, hogy az azért volt szükséges, hogy újra nyerhessünk. Tehát ahogy a 19-20-21 éves fiatal bohém, ide nekem az oroszlánt is tehetségek akartak aranyakat, ahhoz nagy eséllyel másképp lehetett, vagy másképp kellett hozzáállni, mint a már odahaza aranyérmeket egy héten egyszer leporolgató, de még mindig fiatal, és már tapasztalt is, már eredményes is játékos tömeg. Tehát itt nem egy sportolóról van szó, most ugye lehetett állni az olimpián egyéni sportolókkal, sem annyira egyszerű okvetlenül a napi munkában túlélni a nehézségeket. Gondolj bele, amikor szemben ott van veled, egy egyébként minden szempontból egységes, tehát hogyha arról van szó, akkor az edzővel szemben lévő esetleges feszültséghelyzetben is egységes csapattal szemben valószínűleg nem tudjuk meg soha, de ugyanaz a hozzáállás, ugyanaz a, az a fajta viselkedés, ami az első 4-5-6 évben működött, az valószínűleg később nem működött volna, illetve nem lettek volna aranyérmek. Nem tudjuk meg soha, azt tudjuk, hogy így lettek aranyérmek. Az, hogy, hogy ez lehetett volna másképp, az szintén nem, nem fog kiderülni, így lett. Úgyhogy önmagában mindenki változik, és a helyzet is változik. És én azt gondolom, hogyha teljesen természetes volt a mindannyiunkban a változás, és az újabb győzelmi vágy az, az egyébként megtörtént változást még tovább változtatta. Erre tudok csak gondolni, mert ott akkor, amikor benne vagy, akkor ezeket nem okvetlenül tudatosan csinálod, csak azt érzed, hogy most itt valamire szükség van ahhoz, hogy győzzünk, és az, ami, az a recept, amivel eddig győztünk, úgy, hogy a játékosok jó része ugyanaz, mert hiába harcoltatod őket meg a helyükért, nem jönnek azok a játékos cserék, amik korábban nagyobb számban jöttek. Tehát jöttek azért, mert Sidney és Atén között 4 játékos került be, többek között te is, és ez adott egy vérfrissítést a csapatnak, de hogyha 6 vagy 7 kerül be, mert bevereksi magát, mert kiszorít olimpiai bajnokokat, akkor lehet, hogy kisebb személyiségi egy változások is elegendőek ahhoz, hogy újból nyerjél. Én azt gondolom, hogy élsportban, csapatsportban, teljesítménysportban, tehát a mi esetünkben az egyetlen egy dolog, ami számít, azt kiírják. És az, hogy mi van mögötte, arról most ki tudjuk tölteni ezt az órát, érdekes és hasznos lehet esetleg kollégáknak, akár játékos kollégának, akár edző kollégának, akár szurkolónak, de nem fogja felülírni az érmeket, vagy azokat a csalódásokat, amikor nem nyertünk érmet, amiből szerencsére a 20%-áig se jutunk el az összes eseménynek.
Nagyon érdekes személyiség Kemény Dénes beszélgetése után hallgassuk meg, vajon milyen számokat vagy milyen zenéket hozott ő nekünk.
Sportolók kedvencei a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Sportolók slágerlistája. I've been feeling kind of homesick since you haven't been around. I've been steady on my book, I'm about to put another round. kedvencei a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Sportolók slágerlistája.
A zene után újra itt vagyunk, folytatjuk Kemény Dénes, olimpiai bajnok szövetségkapitánnyal. Ezeket a harcokat, amit említette, hogy beverekedni magát a csapatba a játékosoknak, ezt állíthatom neked, hogy mindegyikben nagyon erősen él, mert ez mindig érezhető volt minden edzéseden, hogy nagyon sokszor úgy indult, hogy ez most így laza lesz, és hát ugye csak egy sima edzőmérkőzés, de aztán előbb-utóbb előkerültek a statisztikák, utána írva lettek a statisztikák, utána oda lett állítva, hogy figyelj már, hát ezen a meccsen így védtél, vagy így játszottál. Úgyhogy azt nem mondhatnám, hogy nagyon laza volt az a felkészülési időszak, ami megelőzött minden egyes világesemény, tehát ez mind a végtelenségig volt feszítve, de soha nem gondolkoztam akkor a te fejeddel, hogy ezt miért így kellenek lennie, miért csinálod ezt, ahogy azon sem gondolkoztam, hogy végül ebből a játékos állományból, mert talán ugyanakkor a feladat lehet a sok jóból leszűrni azt a jót, ami végül az a 13 vagy 14 játékos, mint hogyha alig van játékosod, és van egy-egy jó, és a sok gyengéből összerakni, kitölteni azt a 13-14-et, tehát egyik sem könnyű feladat, mert más a végcél, amit úgy mindenki eléd állít, és ugye nem a csapatot nézik ilyenkor, hanem az edzőt, tehát az edzőt vonják felelősségre, ha nem sikerül az, amit úgy gondolnak, hogy el kéne érni, hogy neked így a szerencsére a sokból hogy született meg, mi volt a metodikád arra, hogy hogyan választottad ki azt a megfelelő keretet? Gondolom néhány álmatlan éjszaka után statisztika, vízilabda, de nem, nekem az az érzésem, hogy nem okvetlen a statisztikák voltak, csak azok, amik ebben döntöttek nálad, hogy végül ki legyen az utazócsapat, és hogy áll össze a keret, és itt most nincs szükség nevekre, meg eseményekre, hanem mi volt a metodikát, tehát mi alapján raktál össze egy csapatot, úgy, hogy abba aztán beleférhettek volna többen is, de mégse azok kerültek bele, hanem valami más, hogy kettőt aludtál el, megnéztél három mérkőzést, elkérted a dokinak a statisztikáját, beszéltél három ember, és akkor regefőket, és na, itt a 13 név, Dénes, akkor meg vagyunk.
Igazából...
Hogy ez egy ilyen intuíció volt részben.
Igazából két módon tudsz válogatott csapatot egy világversenyre jelölni. Az egyik, hogy a felkészülés megkezdése előtt korábbi évek tapasztalata, bajnokságban nyújtott teljesítmény, csomó info alapján eldöntött, hogy ki lesz az a 13, aki majd utazik a világversenyre, és csinálsz egy 18-as, 20-as keretet, tehát minden poszton van az a következő játékos, aki nem kerül szerinted be a 13-ba, de ha valakivel valami történne, ezért mondjuk szükséges ez a 18-as, 20-as keret. Ez az egyik metódus. Én nem ez voltam. Én az voltam, aki, hogyha mondjuk jobboldali támadónak, védekező támadó, tehát szélső, nagyon szélső, kicsit szélső, így a vízilabda, háromra van szükséged a válogatottba, akkor négyet vagy ötöt beívsz a keretbe, elkezdünk dolgozni, és azt figyeled, hogy ki lesz az a három, akire ugye szükséged van, ebből a négyből mondjuk, aki a legjobb csapat szintet fogja tudni támogatni a saját teljesítményével, hátul, elől, szellemileg a parton, csomó szempontból. Én ez a fajta voltam, olyannyira, hogy vagy az első, vagy a második évben egyszer oda jutott a fülembe egy olyan félmondat, valamelyik játékostól, aki már korábban is volt olimpiai ciklusokban válogatott, hogy a Dénesnél az a jó, hogy az utolsó pillanatig nem érezteti azokkal a játékosokkal, akiknek csökken már az esélye, hogy bekerülhet, hogy nem fog bekerülni, hanem az utolsó pillanatig adja az esélyt az összesnek. Ezt most csöndben megjegyzem, hogy az én szempontomból ez egy önkínzás volt, mert már nagyjából látod a 13-at a 18-ból, van egy hét még a csapat hirdetésig, de vigyázzal, hogy senki ne érezze, hogy te már látod azt a 13-at.
Érezteti, hogy ő bent van.
Így van, de várjál, az, akit úgy érzel, hogy nem lesz bent, elkezd az utolsó napon megint jobban játszani, és újabb fejvakarások jönnek, mert annyira rendes vagyok, hogy nem rontom a teljesítményet azzal, hogy sugallom, hogy ő nem fog bekerülni, és a végén egyszer elkezd sülni a játéka. Most nem azt mondom, hogy a kezemben nyilván a vízilabdában góra játszuk, de hogy egyáltalán elkezd jobban játszani. Na most, én ilyen típus voltam, egyébként ismerek olyan kollégákat, akik úgy csinálják, hogy el se kezdődik az első edzés, tudja ki a 13, csinál egy keretet, végigjátsza, ebbe hisz, és azt viszi. Na most, ugye eljutunk oda, hogy ki legyen a csapat. És általában azért van 4-5 játékos, aki, hogyha egészséges és normálisan fizikailag formába tudott hozni mondjuk a 20-ból, az nem igazán kérdés, hogy be fog tudni kerülni, mert hogyha gyengébben is játszik, most mondok egy nevet, a Benedek Tibi, a jobboldali támadók között, ha gyengébben játszik, akkor halványabb teljesítmény, úgy, mint a Kis Gergő, de attól még ugyanúgy a válogatottnak a tagja. Tehát van egy néhány játékos, aki nagy eséllyel biztosan benne van, ezt nagyjából egyébként még a játékosok is érzik, te ezt tudhatod ugye belülről. És aztán vannak, akik nehezen kezelik ezt a feszültségkérzetet, hogy még nem hirdettem ki, hogy ki lesz az, aki benne lesz. Ezek a játékosok általában, amikor megvan a 13-as névsor, akkor ugrásszerűen javulnak, ezért volt az összes esetben az Unikum kupa, vagy később a Vodafone kupa előtt már meg a csapat hirdetés, hogy nyugodjon le a csapat, kezdjünk el jobban játszani, mert mégis a hazai közönség előtt ne legyünk már hülyék, ez kicsit ciki. Ezért addigra ezt eldöntöttem. De ha te egy erőlistát csinálsz, akkor meg lehetett van csinálni sokkal korábban. Ki a 13 legjobb játékos, az a csapat is kész. De nyilván a legjobb magyar csapatot kell összerakjad, aki nem okvetlen a legjobb magyar 13, hanem megvan a, először mondtam 5-öt, akkor megvan 8-9 játékos, és akkor a legvégén már úgy választasz játékost, akire nagyobb szüksége van ennek a 8-9-nek, akit már kiválasztottál. És tudom, hogy nem szeretétek, hogy belenézek a statisztikába, először is, mert néha árulkodott. Másodszor is azt gondoltátok, hogy én azt szentírásnak veszem. Én a statisztikákat csak azért néztem meg, hogy megtaláljam 10-ből azt az egy esetet, amikor rosszul láttam, és kijavít a statisztika. De 10-ből 9-szer egyébként a statisztika az visszaigazolta azt, amit láttam statisztika nélkül. És ez legyen akár egy meccs közben, akár legyen egy meccs után, legyen egy edzőmeccs után, amit az előbb említettél, vagy legyen egy komplett felkészülés után. Aztán, hogy mennyire másodlagos, az most gondolj bele, hogy videómontázsok, mérkőzéseknek az elemzése. Után kijelölem a malagai EB csapatot. És ezután hazajövünk az EB-ről, ahol egyébként egy bronzérmet nyerünk. Van egy-két elvesztett meccsünk, de hosszabbításban, meg zűrösen, tehát igazából már a játékunk megvolt az aranyhoz azon az Európa-bajnokságon. Hazajövünk, 4 napot akarok adni, csapatkapitány szint sérült, Benedek Tibi kiharcolja nálam egy 10 perces beszélgetésbe, hogy legyen a 4 napból 1 hét, és akkor el tudnak menni tengerre ide-oda-amoda. Úgyhogy olimpia van 3 hét múlva, akkor 1 hét vízilabdában, amit ugye kádban nem tudsz edzeni. Nem menjünk uszodába 1 hétig le a kalappal, engedtem. Nyilván kellett a korábbi 11 év tapasztalata. Engedtem, meg volt az önbizalmam, hogy én rendbe rakom azt az 1 hét pihenőt, talán adtam valamennyi programot, és ameddig a fiúk megérdemelt malagai ebbi bronzérem utáni 1 hetes pihenőjüket töltötték, én 1 héten keresztül egy konkrét személyi kérdésen gondolkoztam, ami azért volt cikornyás, mert mindannyian tudtátok, és én is, hogyha elmegyünk 12 napra egy Európa-bajnokságra, az itthon maradt 5 játékos, aki kerettag volt, az olimpiai kerettagja, azokat én nem látom, azok edzenek a keszeggel a junior válogatottal. Én nagyon kevés esélyét láttam, és ti is annak, hogy onnan bárki bekerülhet az EB-t követően, úgyhogy nem volt a csapattal majdnem 2 hétig. Most ehhez képest mégiscsak történt egy csere, ami egy olyan megérzésen alapult, és ezt tisztáztam azzal a játékossal is már nagyon sokszor, aki ennek a kárvalótja lett, ami végül utólag visszagondolva a mérkőzésekre, a pekingi mérkőzésekre, döntő jelentőséggel bírt a győzelemben, de soha nem tudjuk meg, hogyha nem történik meg a csere, ugyanúgy nem nyerjük-e meg, vagy sem az aranyat, de azt tudjuk, hogy így megnyertük, és ezt a cserét meghoztam, és itt nyilvánvaló, hogy sem statisztika, sem egyéb külső sportanalitika nem számított, mert akkor számított volna már a malagai kerethirdetés előtt. Tehát itt, amit az előbb mondtál, egy szikra, egy megérzés, egy gondolat, egy olyan döntés, amit a vezér vagy meghoz, vagy nem vezér. Mert az is döntést tett volna, nem változtatok, hogyha egy hétig gondolkozom azon, hogy változtassak, vagy ne. És tudom azt is, hogy a rohadt szabályok miatt, ugye hétfőn akartam nektek megmondani, vasárnap 12-kor volt a határidő, hogy le kellett adni a NOB-nak Lozánba, és mindenkit megeskedtem, két mobos kollega tudott róla, hogy nem mondják e senkinek, mert én arra nagyon-nagyon vigyáztam, hogy ti mindig tőlem tudjátok meg a döntéseimet, ne pedig az internetről, vagy újságból, vagy bárhonnan, és sajnos hétfőn 9-kor volt tornateremben az olimpiai csapat kihirdetés, ez pedig vasárnap volt 11 óra 58-kor, hogy el kellett hadarjam azt a 13-at, akit ők küldtek szerintem e-mailben, és azt arról is biztosítottak, hogy nem teszi ki a NOB se, tehát Lozánba se, semmilyen elolvasható felületre. Úgyhogy ezek a döntések, ezeket az előbb mondtad, álmatlan éjszaka, nem kívánom senkinek. Török Laci volt kiváló rádiós kollega, mondta, hogy ilyenkor éveket öregettem én általában ezekben a napokban, tehát mondjuk egy hét alatt. Hát én magamat nem néztem, hogy mennyit öregszem, erre annyit tudok még csak visszaigazolásként mondani, hogy amikor a 12-es olimpiát követően szeptemberben eldöntöttem, hogy nem folytatom, mielőtt bejelentettem volna, hogy mégse az újságból tudják meg, fölhívtam a családtagokat, és mindenki nagyon lelkesen bólogatott és boldog volt, tehát valószínűleg az a 16 év azért az elég sokat kivett belőlem, és volt egy nagyon hülye helyzet egyébként ebben, ezt most meg kell gyonnom, az főnökemet kerestem, az a Martin Buci volt, fölhívtam, és nem volt kapcsolható, viszont én meg nem akartam várni a bejelentéssel, és akkor egy órán belül egy vízabdával foglalkozó oldalnak elmondtam a döntésemet, megmondom őszintén, megírtam az interjút egyedül. Tehát ezt az 5 kérdést, vagy 6-ot, amit úgy gondoltam, hogy újságírói kérdés, és szövetségkapitányi válasz, ezeket egyedül megcsináltam, hogy ez úgy menjen ki a nyilvánosság fel, hogy én szeretném. Ő ezt egy szóval elfogadta, nyilvánosságra hozta, és utólag egyébként az elnök úr nehezményezte, hogy ő innen tudta meg. Én meg sajnáltam, mert ami rajta múlott, megtettem, hogy ne innen tudja meg, de végül is ő is innen tudta meg. Meg ti is, meg mindenki. A családom az hamarabb. Nem tudom, hogy jutottam ide, de nem egyszerű. Ja igen, nem egyszerű a csapatnak a kijelölése, mert szakmai indokokat, szakmai érveket megtalálsz, olyan dolgok számíthattak, ha mondjuk 4 baloldali támadó van, az előbb beszélgettem a jobboldali balkezesekről. 4. Hogy minden verzióban, hogy egy a padon ül, 3 van a vízben, legyen olyan, aki a hosszú fánál, hogyha a vonalpaszt kapja, akkor úgy koordinálja magát, hogy abból gól lesz, mert te is nagyon jól tudod, most üldögéltél a Honvédban a padon, meg mostanában is ott vagy a meccseken, hogy a figura taktikailag az a mágnes táblán a tologatás. De ha nincs meg hozzá az a mozgás a játékosokban, az a természetes, tehetséges, koordinált mozgás, ugye baloldali hátsó támadó emberelőnyben picit beljebb csúszva tudja mémelni, hogy a kapás felé adja, közben visszafordítja passz közben a csuklóját és maga elé teszi be vonalba, hogyha ezt jól csinálja, akkor szétesik a védelem és tök üresen marad ott a társ, ennél fog a két méterről belövi. Ha ő viszont jól koordinálja magát, és a bal keze meg a két lába úgy van a vízben, hogy nem hasába fogja a kapusnak lőni, nem gól. Na most az, hogy én ezeket összemozaikozgattam odahaza a hirdetés előtt, hogy ez itt rendben legyen, mert a meccs hevébe, mondjuk most mondok neveket, Fodor, Kásás, Biros, később Vargadani, Vargadénes, bárki lehetett ezek közül úgy benne a vízben, hogy akárhogy állnak föl, az a vonal passz, az aki adja, az értsen, aki azt fogadja, az értsen, hogy az belője. És ez rendben legyen. Tehát ott a kockás papírt jó sokszor teleírtam, mire úgy láttam, hogy ez ebből a szempontból le vagyunk fedve, és akkor ez csak egy része a vízilabdázásnak, de egy olyan része, most pont azon gondolkoztam, hogy idefele jöttem, hogy az aténi döntőben a Tibi lefordulás gólján kívül a többi az előny volt, vagy büntető. Hát ha más nem az előnyöket, jól lőttük be, mert viszont ők a harmadik és a négynegyedben egyet se lőttek be előnyből, mert a két kapott gólunk a harmadik negyedben akciógól volt, egyet a gólkövisot a kapu előtt ugye elváltottunk, a másikat egy lefordulásból a Sapics, és gyakorlatilag két negyed alatt a szerb csapat a magyar válogatottnak nem lő forgolt a világ legjobb forkihasználó csapata. Tehát azért az olimpiai döntő az nem csak nekünk olimpiai döntő, másoknak is. Mi viszont azért mégiscsak, én nem tudom, nincs meg a százalék most fejben, statisztika, de azért jó néhány fort belőttünk ahhoz, hogy azt a meccset végül megnyerjük 8-7-re.
De visszakanyarodva az edzői szakmához, nagyon-nagyon nagy évet mentünk most.
Vigyázz velem!
Igen, vannak olyan edzők, akik abban erősek, hogy viszontosan jól fel tudják fizikailag készíteni a csapatot a bármelyik mérkőzésre. Aztán vannak olyan edzők, akik iszonyat jó edzéseket tartanak, csak magában élvezetes, de hát a mérkőzése nem annyira jó, tehát azzal már meccset nyerni sem lehet. És vannak olyan edzők, akik meg tudnak meccselni. Te ugye említetted a statisztikát, az intuíciót, te, hogyha így be kéne osztani magadban, hogy te milyen edző voltál, bár a Wikipédia meg mindig vízilabdázó vagy, de mégis mindenki onnan ismert téged, hogy te voltál az a szövetségi kapitány. Hogyha téged, saját magadat, mint edzőt kéne bekategorizálni, akkor te hol raknád magad? Tehát az edzés, a taktika, az intuíció, mert ugye bármilyen edző lehetsz, hogyha nem érzed a meccset, és nem figyeled az ellenfelet, és ő neki a játékát nem érzed, vagy akár a ellen tovább megyek, abban is biztos vagyok, hogy te figyelted az ellenfél edzőjét is, hogy ő mit csinál, hogy mozog, hogy viselkedik, mennyire ideges. Tehát de hogy raknád össze magadat, hogyha definiálni kéne magadat, mint edző? Hogy te így mi volt az az erősség, amiben így bízhattál, hogyha így arányosan össze kéne magad rakni? Edzés, intuíció, tudás, szakma, bármi.
Nyilván az ember a szépre emlékszik, és hogyha a szépre emlékszem, akkor azt kell mondjam, hogy fizikailag a fontos és sikeres eseményeken sose volt a csapat a probléma. Tehát olyan nem volt, hogy dögfáradtak voltunk, de valahogy mégiscsak megfordultuk és megnyertük. Még az aténi döntőről se hallottam soha egy játékostól sem, hogy nagyon elfáradt, egyedül a Kásától, hogy 3/4 után nagyon elfáradt, de azért, mert elfelejtettem lecserélni, mert nem játszottunk jól, és hát akkor nyilván a Kását nem cseréled le. Tehát az normális, hogyha valakit egy szerb meccsen nem cserélsz 3/4 keresztül, az fáradt. Én szerintem a fizikai felkészítés az edzői repertoáron belül, az edzői tulajdonságon belül, szerintem az olyan alap, mint egy háznak a vasbeton. Tehát azt nem tudod megcsinálni jól, akkor menj a francba. És ennél fogva azzal nem is tudsz nyerni semmit, mert sajnos az ellenfél is megcsinálja jól. Ott elérhetőek az edzéstervek, elérhetőek az edzéselmélet, módszertani, aktualitások, minden. Ott különbség két edző között az, hogyha picit gondolkozol a játékos fejével, akkor abból indulsz ki, hogy hát ha valamit nem szeret, akkor az a fizikai felkészítő munka. Azért, mert azért lett pólós, hogy nekünk kelljen úszni. Ehhez képest úszatják. És én azt gondolom, hogy abban van különbség, hogy kell, hogy legyen különbség edzők között, tehát alap, hogy mindenki készítse föl. Jól? De a sokkal több munkával se fogod tudni lényegesen jobban felkészíteni, mint egy célzott és a játékos fejével gondolkozva az éppen elégséges mennyiségű terjedelmű munkával. És azt is még meg tudod csinálni úgy, hogy kicsit variálsz, hogy szórakoztatóbb legyen, ne legyen sematikus, és nagyobb kedvel csinálja. Hozzáteszem, nem nagyon szoktak az edzők elmondani, hogy a fizikai típusú edzésnél milyen hasznod lesz a játékban. Ha ezt te tudatosítod, akkor megint csak szívesebben csinálja, mint hogyha csak azt mondod, hogy ezt kell csinálni, mert mára ez van a programban. De itt szerintem még nem nyertél semmit. Legfeljebb van egy olyan edző, akivel a játékosok szívesebben csinálják meg a szükséges munkát, mert valamivel kevesebb, valamivel szórakoztatóbb, valamivel változatosabb, ugyanakkor úgy érzi magát, hogy a meccs végén fit és friss. Azt utálja a játékos, hogyha a meccs végén nincs rendben. És egyből az edzőt hibáztatja nyilván. A következő része, ez a taktikai, meg egyébek, az egy keret. Az a keret, aminek a segítségével te megvan a fizikai felkészítés, megvan a játék kereted. Elsősorban hátul fontos, mert ott zenekari tevékenység van. Elől már kevésbé fontos annyiban, hogy az egyéni tulajdonsági jegyek inkább csinálják a támadójátékot, inkább eredményessé változtatják a támadójátékot, mint a támadójátékban a taktikai dolgok, ott is keret, de ott már kevésbé keret. Bármilyen keretet csinálsz, ha fakezű támadó vénájában gyenge játékosaid vannak, cseszheted. Tehát alapvetően az edzői munkát összességében egyébként a hátsó eredményesség mutatja, ott sokkal jobb hatása van az edzőnek, de hogy mégis van elől is, az az, hogy te készíted föl a csatáraidat, tehát a csatárvénai játékosaidat is. Fizikailag is milyen feladatot adsz nekik, olyat csináljon, ami ez legjobban ért, lehetőleg olyanok legyenek együtt, akik legjobban tudnak együtt eredményesek lenni, és akkor másik kettő pihen, és leginkább, hogy a mérkőzés pillanatában önbizalommal teli legyen, és ahogy mondtad, farkas étvágyjal, tehát ne vágyakozzon az aranyra, hanem tépje ki az ellenfél kezéből azt a rohadt érmet, hogy mert a mi nyakunkba szépen csillog, az övébe meg nem, és ezért azt nekünk, ezt a barcelonai VB döntelőt mondtam, úgy zártam a megbeszélést, hogy ott középen, ott van egy tálon az alma, az olaszok azt meg fogják fogni, és ki akarják onnan venni, nekünk ki kell venni a kezükből, tehát nem kapjuk azt ajándékba. Tehát a legvégén van egy ilyen mentális hatásod, és akkor még a legvége, az a még a legvégének a legvége, hogy meccs közben hogy reagálsz a helyzetekre. Például ezelőtt a meccs előtt a Madinak félrehívtam, és jeleztem, hogy egy alapos bemelegítést szeretnék tőle, mert nagy eséllyel az eddig játszott játékpercekhez képest sokkal több szerepet fog kapni. Volt bennem egy olyan érzés, hogy nagy szükség lesz rá. És ebben nem megyek jobban bele. Egyébként aztán utólag így lett, többet játszott, mint szokott, és szerencsére jól is játszott. Mert az, hogy csak többet játszik, attól még simán kikapunk. És nem hiszem, hogy attól volt ez, hogy most jobban bemelegített, de az, hogy ez előre erre ráéreztem, az nem volt véletlen. Meg az, hogy a menet közben azért az az egy-egy fél mondat, az, amit a filmben te mondasz, hogy én nem is emlékeztem, hogy bólintottam, vagy mutattam a fejem, hogy arra van a kapu, azt menj be. Mi a túrót magyarázzak? Hát én azt gondoltam, hogyha most elmondom, menj be Pisti, és védjél jól, azzal lehet, hogy gátollak. Az, hogy menjél be Pisti, hát valószínűleg azért mész, vagy tedd a labda elé a kezedet, azt kész.
Amúgy csak ennyi. Ez a kapus feladat.
Így van, de én azt gondoltam ott, mert ezek egyébként reflexek belülről jönnek, hogy most a több az rosszabb. Hogy most ez lesz a jó. Most persze nagy a szám, mert jó lett. Azt nem tudjuk, hogy ha mondjuk rosszul védesz, akkor miért nem mondta azt, hogy egyébként a jobbkéz laposnál így emeljem ki a kezem a vízből, hát a víz alatt van a kezed, akkor nem fogsz vele védeni. Tehát nem gondoltam, hogy ott erre szükség van. Azt gondoltam, hogy az, hogy nem ragoztam túl, és erre volt szükség, neked legyen önbizalom, hogy megfordítod a meccset. Én nem ragoztam túl, mert biccentettem, és azt mondtam, hogy Pisti. Ez azt jelenti, hogy bizalom megvan, menjek be, azt védjek ki mindent. Én valószínűleg a Szecskát is így küldtem be 4 évvel korábban. Maga vagy 8 évvel korábban. 8 évvel korábban.
2 nap múlva is.
2 napra rá is, így van. És az egy megint más dolog, hogy az megint nem volt véletlen, és korábban nem volt ilyen, összeraktak benneteket egy szobába. Támogassátok egymás teljesítményét. Tehát ezért mind a ketten tudjátok a másnapi meccs lövőiről, hogy ki az, aki kapásból milyen sarkot lő, vagy lövőcsel után, tehát lóbából ez az amaz. Most nyilván nem csak vízilabda szakembereknek beszélünk. Tehát én azt gondoltam, hogy villanyoltás után, hogyha még beszélgettek egy kicsit, az ilyen helyzetekben segítség lehet egymástól, tehát társak lesztek, úgyhogy az egyik a parton van, és drukkol annak, aki a vízben van, nem pedig reménykedik a vízben lévő hibájára, hogy majd akkor ő bemegy, és akkor majd ő lesz a hős. És ha végignézed a szobabeosztást, az egész ennek a gondolatvilágnak a mentén ment, ami korábban nem volt, de valószínűleg én is értem, a második, meg a harmadik olimpiai ciklusban úgy láttam, hogy ennek lehet haszna. Nyilván, ha nagyon erős ellentétet éreztem volna, de annak a csapatnak volt egy olyan gondolatvilága, hogy nem volt erős ellentét, vagy ha lett volna, az félretette mindenki, körülbelül Szovjetunió fölött, vagy nem tudom, a repülőbe, tehát mielőtt leszállt a gép, akkor talán már Oroszország volt, mielőtt leszállt a gép Pekingbe, a csapat úgy szállt le, hogy nem volt ellentét senkiben másfelé, tehát 2 centert is összerakadtam, tehát meg olyan meghatározó játékosok voltak egy szobában, hogy Kásás Benedek, az elég jó páros, tehát ezek nem véletlenek voltak, úgyhogy korábban meg nem szóltam bele. Na mindegy, én azt gondolom, hogy sok minden, te azt kérdezted, hogy én milyen vagyok, én most elmondtam, hogy én szerintem milyen voltam, én ebben most nem emeltem ki egyet sem, nem azért, mert mindenben rohadt jó voltam, hanem azért, mert voltak olyan időszakok, hogy bármelyik fázisában az edzősködésnek egyébként azt gondolom, hogy tudtam jót nyújtani, jót volt rá sok éve.
Nagyon érdekes személyiség, Kemény Dénes beszélgetése után hallgassuk meg. Vajon milyen számokat, vagy milyen zenéket hozott önnek?
Sportolók kedvencei a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Sportolók slágerlistája. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
Ha-hó! Hova igyekszel, öcsi?
Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
Utazzon velünk térben és időben.
Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
A zene után újra itt vagyunk, folytatjuk Kemény Dénes, olimpiai bajnok szövetségkapitánnyal. Ezzel a sok év alatt ugye számos olyan dolgot lehetne mondani kívülről, amire azt mondanánk, hogy ez neked a legtetszetősebb, vagy a legbüszkébb vagy rá, de nem tudom, ezt valaki megkérdezte valaha tőled, hogy mi volt az a meghatározó pillanat az életedben, amire azt mondod, mert nem mindig az a legfontosabb egy ember életében, főleg, hogyha ennyi idő után néz vissza, hogy azt mondod, hogy na, ez, és az mondjuk egy ilyen manifestálódott eredményként ott van egy olimpia aranyérem, hanem, hogy mi az a pillanat az életedben, akár a sportolói, akár az edzői pályádban, vagy eddig visszanézem, mert azt mondta, hogy így összeállt a kép, és most azt látom, hogy ez volt az, amiért én tudatosan vagy tudatalatt dolgoztam, és ez esett a legjobban nekem. Lehet ez sport, lehet bármi, hogy ami így kemény dénesként így összeállt, hogy minden, amit beleraktál az életbe, azt mondta, hogy ez az az eredmény, amiért most megértem minden.
Igazából kettőt tudok mondani, ha kezdjük a sporttal, mert az alapvetően, hogy a sportról van szó. Én azt gondolom, az első olimpiai torna, utolsó három napja, ahol azért jött jó játékkal nehéz meccs, közepes játékkal még nehezebb meccs, és újból jó játékkal, vagy kiemelkedő játékkal nagyon könnyű meccs, és az pont a döntő volt, ahol azért az ritka, te átélted Pekingben, ez Sydney volt, de te átélted Pekingben azt a döntőt, amikor hamarabb, mint a lefújást tudod, hogy megvan az olimpia aranyad. Sydney is ilyen volt, hát Athén az nem. Ott 2/10 a vége előtt még szögletet dobtak. Úgyhogy azt gondolom, hogy az első, az az edzősködés vagy sport szempontból. Nyilván voltak játékosként is olyan élményeim, amik mind a mai napig boldoggá tesznek, az ausztrál bajnoki cím, egy Betli csapat, ahogy így mondjam, és az, hogy megválasztottak a bajnokság legjobb játékosának, úgyhogy ide-haza akkor én már a leírás fázisában voltam. Vagy Komóban a játékos évek nagyon-nagyon élveztem, és nagyon boldog voltam vele, nagyon jól tudtam dolgozni, esti edzések mellett a klinikáról le tudtam falcolni, mert ott sziesta van még Észak-Olaszországban is. Két órára, másfél órára is tudtam edzeni egyedül egy héten kétszer. Ez nekem sokat segített, hogy fizikailag jó állapotban legyek, és már rég abba hagytam volna vízilabdát Magyarországon, itt játszottam még 5 évet. Tehát megvoltak ezek, és akkor a harmadik pedig az, hogy én első lépésben, amikor kezembe nyomták a diplomát, az általános egyetemen, hosszú haj borosta, és a negyedik, ötödik évben, amikor már boldog és elismert állatorvos voltam Tatabányán és a környéken, a hétvégi ügyeletekkel 8-10 települést kellett ellátni, és már szinte mindenhol voltak olyan állattartók, akik már jól ismertek és hívtak. Ezek is nekem szintén komoly örömet, és akkor nem beszéltem a magánéletről, a családról, a gyerekekről, tehát azért eszméletlen sok örömet adnak, és most nem degradálom sem az első, sem a második feleségem által velük átélt pillanatokat, de nyilván a gyerekek az embernél a felelősség miatt is még különlegesebb élmények, úgyhogy ha végig vesszük, végig gondoljuk ezeket az éveket, én nekem azért nagyon sokat adott az élet, és tényleg nagyon-nagyon szerencsés voltam. Szerencsés voltam azzal a bal szerencsével, hogy 3 évesen apámmal maradtam, és nagyon erős férfi hatás került rám 3 éves koromtól, mert nem volt szokás, hogy 3 éves gyerek szülei elválnak, és nem az anyuka kapja. Ez egy olyan...
Ő a Fecsó bácsi.
Ez olyan szerencse faktor volt az életemben, amivel utólag azt kell mondjam, hogy az összes negatív hatását megfizette az életnek az a nagyon sok-sok pozitív része, amit így átélhettem. Aztán, mit mondjak neked... Elmentünk New Yorkba, amikor megnyertük a világliga döntőt az olaszok ellen. Elmentünk a Manhattanre egy étteremben, nem tudom, hogy emlékszel-e. Velünk volt a szövetség társelnöke, a Bordás Gyuri, a Gomolya. És akkor egyszer csak érkezett az asztalra 4 vagy 5 üveg pezsgő, hogy az egész csapat ott volt, akkor még mi is veletek lehettünk, később már elzavartatok minket, már a öregeket, játékosok, és azokat a pezsgőket a sipos étteremből a Miki bácsi küldte, úgyhogy itt hajnal, nem tudom, 3 óra lehetett Budapesten. Szóval ezek azok a pillanatok, amiket én szerintem az ember nem tervez, nem vár el, de az, ahogy megéri, az örökérvényű. Most nem akarok a 2008-as döntőt követő csütörtöki pilisi karám, lovaskarám melletti bográcsozásról, ahol ugye mindannyian családdal, gyerekkel voltatok hivatalosak arra a programra, és volt vaddisznó paprikás is, meg volt mindjárt mondom, nem harcsa, hanem kecsege pörkölt az egyik strapacskával, a másik galuskával, és a lányok ugye a kecske. Nem tudták jól mondani, hogy kecsege a kecskét kérték, mert az ugye lájtosabb volt, mint a vadisznónak. Az volt a története, hogy indulás előtti este fölmentem az erdőbe pihenni, és ejtettem egy kozasüldőt, 40-50 kilós, és akkor mit mondott az erdész barátom, akivel akkor találkoztatok? Hát ezt hazajöttök az olimpián, akkor megesszük. Ha megnyertétek azért, ha nem, akkor meg azért. És ez történt, és megettük.
Szoktál nosztalgiázni? Hát így hát, leülsz, és akkor nem csak így, hanem így önmagadba, hogy el vagy, és leülsz, és akkor így végig gondolod az elmúlt most már azért 70 évet, ha nem is mind a 70-et, de ugye most említetted a fecsótól kezdve 3 éves korodtól egészen mostanáig, hogy előjönnek ezek a pillanatok, hogy így értékez dolgokat saját magadban?
Igazából csak, hogyha provokációt kapok, most a jelen esetben ez egy szép szónak mondom, a provokációt, tehát azt, hogy most, ahogy beszélgetünk, tehát ha szóba kerül, de magamtól semmi más nem csinálok, csak előre nézek. És ezek a dolgok viszont azért csak így úgy amúgy beszélgetésre kapcsán szóba kerülnek annyiszor, hogy mondhatom most már, hogy szoktam, de hát azért is, mert sokkal több van mögöttem, mint előttem. És amikor előkerülnek, akkor azért jól esnek, de most, hogyha fölállunk és elindulok, akkor az agyam a következő napok programjain zakatol. 2 nap múlva lesz egy nagyon fontos online meeting, ahol 10-valamennyi szabálymódosító javaslatot fog megtárgyalni a FINA szakmai bizottság. Én az edzőbizottságot képviselem, begyűjtöttem sok edző véleményét, most fogok ebből felkészülni, és igyekszem majd azokat az érveket hangoztatni, ami a sportág jövője szempontjából fontos. Ez most engem jobban érdekel, mint a Malaga-Peking közötti döntésemre való visszaemlékezés. Azért emlékeztem vissza, mert szóba került, és nem azért volt fontos, mert most te kérdezted, hanem a csapat szempontjából az egy fontos egy hét volt, amikor fiúk nyaraltak, én pedig gondolkoztam.
Sokszor megfordult az a fejembe, hogy ugye kint Komóba edzősködtél, és játékos edző voltál, ha jól tudom?
Egyszer egy hónapig, de igazából a vízben én segítettem a játékosok fejlődését, de volt egy edzőm, ami nagyon fontos volt, mert szerintem a játékos edzői pozíció az egy butaság. A játékos, a víz, sőt, mert csapatkapitányok hajlamosak, hogy csapatkapitánykodnak meccs közben, nem pedig játszanak, holott nyilván ezek nagy tudású játékosok, ők akkor teszik a legjobbat a csapata, ha jól játszanak. Tehát én megbeszéltem mindent az edzőmmel, kikérte a véleményem, elmondtam, ővé volt a döntés, nagyon sokat tanultam is egyébként tőle, amikor edző lettem, sőt, még szövetségi kapitányként is sok mindent, amit tőle tanultam, felhasználtam, de korábbi 21 edzőmtől is, összesen 22 volt, egyszer végig számoltam a gyerekkoromtól kezdve, ameddig abban nem hagytam.
És
Fecsótól is, de a Fecsó viszont annál jobb edző volt, hogy tanácsot adjon. A Fecsónak a fél mondata, így van, nem szabad. Tibinek, a Mersztominak, meg a Zsoltnak sem adtam, de ha kérdeztek, válaszoltam. Fecsó is ilyen volt. Sok dolgot úgy dolgoztunk össze, hogy így mondjam, hogy a Lorenzo Vismara, aki az olasz junior válogatott játékosa volt, és az én kommunban volt egy játékos, amikor megverte a magyar csapat a horvátokat azon a 94-es pozsonyi junior VB-n a döntőben, akkor oda jött hozzám, ők ugye a lelátóról nézték az olaszok, és azt mondta, hogy a magyar csapat védekezése nagyon hasonlított a Komóéra. Na most az, hogy én tőlem leste el a felét a védekezésnek a Fecsó Komóban a lelátón, amikor kijött Komó, mit tudom én, Pozilipó meccsre, vagy én őtőle például, amikor Bressában játszottak tornán, nemzetközi tornán szerbekkel, olaszokkal, horvátokkal, stb. Nem tudom, megbeszélgettünk sokat, de ez törvényszerűen összefolyt, de igazából szerintem nagyon-nagyon bátor dolog edzőnek tanácsot adni, mert annak következménye lehet, ezt mindenkinek magának kell megélje, hogy ezeket a döntéseket meghozza, kérdéseket föl. Tehát én sokat kérdeztem a Mr. Angelótól, aki Savonában volt edző, a Ratkótól, aki a válogatott edzője volt, vagy a Dekrescenzótól, aki a később a Kásának, a Gergőnek, meg a Bardának volt az edzője. Kérdeztem, és válaszoltak is. Én, amikor kezdtem felnőni egyre jobb edzőként az olasz Como kispadján már, egyedül a kispadján, akkor egy jó darabig támaszkodtam ezekre a véleményekre, amiket kaptam a kérdéseimre. Maguktól ők se tanácsoltak semmit.
Hát ezt ejtött esetlen nézd meg, hogy meg, ahogy említetted, magadtól nem is mentél volna tanácsot adni. A kérdésem amúgy visszamenőleg még így az előző, tehát megint elmentünk egy picit más irányba, hogy nem hiányzott az a szövetségi edzősködés után, vagy a szövetségkapitányi pozíció után, hogy esetleg egy klubban te edzősködjél, vagy nem hiányzik ez, vagy nem szoktál ezen gondolkozni, hogy egy klubot vezetni, nem okvetlen egy erőset, hanem így klubszinten, mert azért más vízilabda a klubvízilabda, és más vízilabda a válogatott.
Ami megfordult a fejemben, az nem effektíve a klub edzősködés, tehát egy klubcsapat mondjuk a bajnokságban, mit tudom én, nem aranyéremesélyes, nem kiesésveszélyes, de valamilyen csapat. Ami megfordult, egy olyan klubban irányítani a munkát, ami inkább nevelő, de azért felnőtt szinten is valamit produkál. Ilyen lehet egy Eger, ahol nem létkérdés a világszínvonal a BL győzelem, de azért vannak első osztályú csapataik, de alapvetően tradicionálisan mindig adtak a magyar vízilabdának kiemelkedő játékosokat. A te játékos társaid között is vannak, akik Egerben nőttek föl, vagy ott lettek jó felnőtt játékosok. Most ilyesmi megfordult, igazából nem tettem érte lépést, és igazából olyan helyzet, hogy na, most itt ezt meg lehetne csinálni, nem is alakult ki. Például mostanában a Győr tűnik olyannak, és ahogy hallom, próbálkoznak a Bíró Attila személyével, a Győr tűnik olyannak, amit most így vázoltam, hogy vannak felnőtt csapatok, akár első osztályú lehet a lány, hosszabb távon akár a fiú is, anyagilag egy jól szituált város, szép uszodák vannak, stb. Az nekem Lányfalul nyilván nem adódik. Lányfalul ott van a Petőváry Zsolt Kozzoli által már működtetett kópé. Ha gondolkoztam volna benne, amikor kezdett épülni Gödöllön például az a gyönyörű úszoda, akkor fölvett, tölthetett volna bennem, de Gödöllőnek meg az volt a természetes, hogy úgy mondjam, fiziológiás megoldás. Ez egy ilyen, te játszottál Cagliariban, ez egy ilyen olasz kifejezés, az a természetes, vagy adódó megoldás, mi úgy mondanánk magyarul. Adódó megoldás, ott van a Gergő, aki Szadán lakik. Nagyobbat sprintel, akkor már Gödöllőn van. Tehát megint nyilván nem merült bennem föl. Tehát, hogyha így adódott volna valami, akkor azt elgondolkoztam volna, de az, hogy elmenjek, ahogy például Ratko elment Brazíliába edzőnek, azt nem vállaltam volna. Arról nem is beszélve, hogy volt egy viszonylag mozgalmas elnökválasztás, ami a következő 6 évre nekem a napi feladataimat megoldott. Én többek között azért nem akartam azt a pozíciót, amit egy darabig a Martin Buci látott el a nemzetközi pólóban, aztán 4 év szünettel pedig a PESZ, mert az annyi idő elfoglaltságot hozott volna külföldre, külföldi utazásokkal, amivel én magas szinten nem tudtam volna csinálni az elnöki munkát, és sok minden módon mérik az elnöki munkát, leginkább válogatottak, hogy szerepelnek, vízilabda mennyire van rendben, stb. Hát van egy nagyon fontos, amit senki más nem csinál meg helyetted, az a kassa. És annak is a töltsér, amivel bekerül oda a pénz, én átvettem, hát ha most jó indulatúan mondom, akkor nulla, de inkább olyan több tízmillió valami kötelezettségek voltak, és rendezni kellett a kasszát, és amikor az Attila átvetett tőlem, akkor a 11 számlánkon 3 milliárd forint volt. Tehát úgy működtünk 6 évig, hogy ebét rendeztünk, működtünk, csapatok működtek, te 4 évig ugye válogatott kispadján láttad, hogy bármi, amit a szövetségkapitány kigondolt, az rendben volt, és közben a kassa 3 milliárd forinttal hízott. Tehát én azt gondolom, hogy én azt komolyan csináltam, és ott nem is nagyon lett volna kulturált dolog, mondjuk a Riói olimpiát követően újra elmenni edzősködni, hogyha én azt a feladatot elvállaltam. Ott nagyon nem is kapkodott senki Riót követően, hogy szeretni az én helyemet, nem volt önjelölt elnök aspiráns. Később aztán változtak a dolgok, és utána újból változtak a dolgok, hogy mennek előre, de most nem ez a beszélgetés témája.
Nem az élet, az csupa változás. A vezetői tréningeket tartasz, nagyon-nagyon nagy élettapasztalattal rendelkezel. Szerintem amúgy a sport egy nagyon-nagyon jó példa tud lenni minden egyes élethelyzetet, tehát bármit le tudunk képezni a sport által, és akár a sporton keresztül magyarázatot tudunk adni arra, hogy a dolgok hogyan kell ott történjenek, vagy miért történnek esetleg a magánéletben, vagy a civil életben úgy, ahogy történnek. Ebben szerintem te kivételesen jó vagy, mert egyrészt óriás tapasztalatod van, másrészt pedig nagyon jó beszélsz, és nagyon olyan képeket festesz le, hogy az ember megérti nagyon egyszerűen azokat a dolgokat, amiket száraz tényként, akár statisztikákból, különböző céges tájékoztatók vagy tréningek alkalmával nem is ért meg. Ebből kiindulva, te hogy tudnád, mi neked a kudarc?
Hát a sportolóként mondom több szemszögből. Sportolóként szerintem a bármilyen olyan vereség, ahol az edzői szempontból mondom, ahol az rajtam múlt, vagy a játékosaimon, akikért én felelős vagyok, hogy ők hogy produkáltak, és hogyha ők játszhattak volna jobban, akkor az az én felelősségem, bármennyire is esetleg ők saját maguk, akkor becsukják az ajtót, és elolvás előtt a plafonra néznek, esetleg önkritikusak, nem hajlamosak a sportolók nyilvánosan önkritikusak lenni, nem probléma, én is voltam sportoló, de azt gondolom, hogy önmagában a vereség a magyar vízilabdás esetében az szerintem kudarcélmény, sokkoló, de ha megtalálod az okait, akkor már vidámabb a jövőkép, és ezt játékosként is mondhatom, akkor nyilván az egyéni teljesítményem iránt voltam felelős, és hogyha az egyéni teljesítményem benne volt, gyenge egyéni teljesítményem a csapat szűk különbségű vereségébe, akkor azt én szintén kudarcélménynek éltem meg, és utólag azt kell mondjam, hogy azok a vereségek, akár játékosként, akár edzőként, ahol egyébként mindent megtettél, de az ellenfél jobb volt, és kikaptál, ez a magyar válogatásban elég ritka, mert nagyon ritka az, hogy valaki jobb legyen nálad. Ilyen vereségeknél még bele is nézhettél a tükörbe, de mi ennek ennél ezt mindig kudarcélményként éltük meg. Munkában szerencsére nem ismertem meg, 18 évig dolgoztam, mint állatorvos, és sose került vissza olyan beteg a kezembe, akit én rosszul kezeltem, és akár a korbanztanom megmondták, hogy mit rontottam el, vagy akár egy másik kollega kezébe pedig meggyógyult az, ami az én kezében nem gyógyult meg. Ilyen problémák nem voltak, ott én ezt nem ismertem meg. Dolgoztam 4 évig kutatóhátorosként, tehát ott végképp nem vagy kudarcra ítélve, mert legfeljebb nem tártad föl a spanyol viasztát. Ez nincsen probléma. Ahol még az ember érheti kudarcok, az nyilván a magánélet. Kudarc az, ha a párkapcsolatodba krízisbe kerülsz, az, hogy te most ebben mennyire vagy felelős, nyilván az ember hajlamos arra is, hogy lerázza magáról a felelősséget, hajlamos arra is, hogy olyat is anyakába vegyen, amit egyébként nem érdemel meg. Nyilván a párkapcsolati krízisben mutogathatunk a másikra, de nyilván mindennek van oka, és akkor vissza lehet pörgetni az időkerekét, hogy mit kellett volna esetleg másképp csináljak. Akkor lehet, hogy most nem kellene keressek másban hibát. Aztán ugyanez van a gyermeknevelésben, hogy ha a gyermek hülyeséget csinál, akkor marcangolhatod magad, hol voltál vele engedékeny, hol voltál vele, hol mondtál neki helytelen mondatot, és a többi. Én többször volt egyébként, hogy szerintem veled nem, de játékos társaddal volt, hogy megkértem, hogy beszélj már pár mondatot egyik vagy másik gyerekemmel, mert úgy érzem, hogy az hatékonyabb lesz, mint ha én tenném, és szükséges, mert szeretem, hogy javuljon. Ugyanez előfordul egyébként, hogy hozzátok úgy kellett szóljak, hogy valamelyikötök apukája, anyukája kért arra meg, hogy olyan problémák vannak, amiben ők nem tudnak 5-6-ra jutni, de én lehet, hogy igen. És volt, hogy sikeres is voltam. Tehát azt gondolom, hogy ezek azok a kudarc helyzetek, amiket meg kell oldani, de hogyha van ezekre megoldás, akkor jók ezek a kudarc helyzetek, mert ha nem jönnének, akkor nem oldódnának meg a problémák.
És a párja? Hogy definiálod a sikert? Mi a siker? Mikor mondhatjuk azt, hogy sikeresek vagyunk?
Hát, ha kiosztuk a maximumunkat. A mi esetünkben magyar pólósként az nyilván az olimpia arany, és hogy mennyire nehéz, te pontosan tudod, hogy te ültél a kispadon Rióban, hogy döntetlent játszottunk az aranyérmessel nyitómeccsen. Előbb mondtam példaként, nem tudom, akkor beugrott-e neked, hogy te is átélted ezt, hát az a csapat is aranyérem képes volt. Nem tudom, hogy esélyese, de hogy képes, az biztos. Nem volt a Peking, a tokiói csapat, 2021-es tokiói csapat sem gyengébb szerintem akármelyik csapatnál, amelyik döntőt játszott. Kudarc élményként éltük meg a elvesztett elődöntőt a görögökkel szemben, akik mégiscsak azért ugye döntőt játszottak, ahol bármi lehetett volna. A mostani csapat is úgy gondolom, hogy a megnyert negyed döntőt követően a további 3 elődöntőssel szemben, ezt ott kint együtt beszélgettük egyébként. A legjobbnak, a legjobb tudású csapatnak tűnt, mégsem lett aranyérmes, és tehát nehéz nyerni, ezért azt gondolom, hogy magyar vízilabdásként olimpiai aranyat nyerni, az mindenképpen siker, akkor is, hogyha minden olyan olimpián, ahol nem nyerünk, bennünk van egyébként az arany. Vagy talán pont azért.
Nagyon érdekes személyiség Kemény Dénes beszélgetése után hallgassuk meg, vajon milyen számokat, vagy milyen zenéket hozott ő nekünk már?
Ez a Sportolók sláger listája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. We'll be right back. Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Én egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá! Dőlenek össze az utálat vára, reszket a félelem, reszket a bánat. Győzön át végre egy kisgyerek álma, ez az ára. Ez az áras, nézem, hogy folyik tegnap a mába, nézem, hogy elfolyik, nézem a bámat. Holnapra eltűnik, mondd meg anyának, ez az ára.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Női vízilabda.
A magyar női vízilabda bajnokságban a hazai klubok nemzetközi szinten is meghatározóak. Így a fordulók során a válogatott sztárjai és a legígéretesebb fiatal tehetségek csapnak össze. Az OB1-es mérkőzések garantálják a látványos gólokat, a feszült végjátékokat és azt a taktikai fegyelmet, ami miatt a magyar póló világszerte fogalom. Női vízilabda OB1 a Nemzeti Sportrádióban.
1, 2, 3. Minden nagy összecsapás előtt.
Ez azért nem játék.
Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
Madara tolláról, embert.
Kabátjáról.
Magyarország, szeretlek. Játszunk még. 2-től minden hétköznap 19 óra 40 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Molnár Attila 7. lett 400 méteren Kínában. Stabil a tiszaújvárosi égés sérültek állapota. Egész hétvégén napos, meleg idő lesz. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
Sporthírek.
Hivatalos megerősítés továbbra sincs, de egybehangzó sajtóhírek szerint távozik a Ferencváros labdarúgó csapatától Robi Kín. A 45 éves ír vezetőedző decemberben még hosszabbított az FTC-vel, és a bajnoki cím elbukása után is arról beszélt, hogy jól érzi magát a csapatnál. Most viszont mégis úgy tűnik, hogy elhagyja a klubot. Hetedik helyen zárta idei első szabadtéri versenyét férfi 400 méteres síkfutásban Molnár Attila, aki 45,49 másodperces időt futott a Kínában rendezett Gyémánt Liga állomáson. A futamot az idei év legjobb eredményével 43,92 másodperccel a szám világbajnoki címvédője, a botswanai Kevin Alchibi nyerte. George Russell volt a leggyorsabb a Forma 1-es kanadai nagydíj sprint időmérőjén, így a Mercedes brit pilótája indulhat majd az első helyről a mai rövid távú futamon. Russell csapattársa az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli lett a második, míg Lando Norris végzett a harmadik helyen a McLarennel. A ma a magyar idő szerint 18 órakor kezdődő sprint futamot, valamint 22 órától az időmérőedzést az M4 Sporton élőben láthatják. Újra az Oklahoma City-nél a pálya előny az észak-amerikai kosárlabda bajnokság, vagyis az NBA nyugati főcsoportjának döntőjében. A címvédő magyar idő szerint ma hajnalban 123-108-ra győzött a Saint Antonio Spurs otthonában, és így 2-1-re vezet az egyik csapat negyedik sikereig tartó párharcban.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Stabil annak a négy betegnek az állapota, akik súlyos égési sérüléseket szenvedtek a tiszaújvárosi MOL üzemben történt tegnapi robbanásban. Egyikük gépi lélegeztetésre szorul, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. Az üzemi balesetben egy ember meghalt. Novák Katalin kabinetfőnöke Sanda Tamás elismerte, hogy Balogh Zoltán volt, aki határozottan és nyomatékosan kérte a volt köztársasági elnöktől, hogy kapjon kegyelmet K. Endre, a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgatóhelyettese. Magyar Péter miniszterelnök erre úgy reagált, idézem, dől a dominó, már csak az a kérdés, hogy ki vette erre rá Orbán házi lelkészét. Szisztematikus politikai munka eredménye volt a Tisza választási győzelme, erről a magyar külügyminiszter beszélt a prágai biztonságpolitikai konferencián. Orbán Anita hangsúlyozta, a választások azt is egyértelművé tették, hogy a magyarok stabilitást akarnak a régiónkban és békét Ukrajnában. Az előző kormány költségvetési trükközéséről közölt részleteket a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid Facebook oldalán arról számolt be, hogy egyebek mellett az autópálya koncesszió 170 milliárdos második féléves díja, és a Budapest-Belgrád vasút elvégzett munkáinak 90 milliárdos kifizetése sem szerepel a költségvetés kiadási oldalán. Röszke és Szabadka között is szünetel a vonatforgalom a szerbiai leállás miatt, közölte a MÁV Inform. A magyarországi szakaszon Szeged és Röszke között zavartalan a vasúti közlekedés. A szerbiai vasúttársaság hajnalban közölte, hogy határozatlan időre leállította a vasúti forgalmat Szerbiában. Egyetemisták ma este 6 órára kormány ellenes nagygyűlés jelentettek be Belgrád központjába. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a fővárosban.
Közlekedés.
Az M1-esen Budapest felé Tatabánya és az M0-es között kiépített terelésben helyenként több kilométeres torlódásra kell számítani. Annak, aki személyautóval van és Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávot választania. Szintén az M1-esen a főváros felé Tata előtt baleset történt, itt közel 8 kilométeres a torlódás. Aztán az M7-esen Letenye felé erős a forgalom, Törökbálint és Martonvásár között időszakos torlódás tapasztalható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén, kevés gomoly, illetve fátyol felhővel az égen. Eső nem lesz, a szél sokfelé megélénkül. Napközben 23-29, késő este 18-23 fokra számíthatunk. A következő napokban akár 30-32 fok is lehet. Erős lesz az UV-sugárzás.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
A zene után újra itt vagyunk, folytatjuk Kemény Dénes, olimpiai bajnok, szövetségkapitánnyal.
Edzőként.
magánemberként, mi az, amit sikerként könyvetünk el? Most megint csak a vízilabdáról beszéltünk. Amit te sikernek könyvelsz el magadban. Amire azt mondta, hogy ez igen, Dénes, erre büszke lehetsz magadra.
Én sikeresnek tartom magam a magánéletben, akár az első, akár a második házasságomban, akár a privát munkáimban, akár azokban is sikeresnek tartom magam, hogy amikor kapok egy cégtől egy e-mailt, hogy Kemény úr egy hónappal ezelőtt itt volt nálunk, és kérdeztük konfliktuskezelésről, és most használtuk azt, amit öntől hallottunk, amit egyébként játékosai között alkalmazott, és sikerrel jártunk. Na most egyébként nem ingem nekem az, hogy én fölvegyem egy multinak egy belső konfliktus problémáját, de hogyha egyszer bíztak bennem, elhívtak, meghallgattak, föltettek kérdéseket, válaszoltam az alapján, amit mi együtt átéltünk, és abból én, ami publikus, ugye minden nem publikus, de ami publikus, azt én elmondtam, és ebből ők jól tudtak kijönni, aznap azért jobban alszom.
Lassan a beszélgetésünk vége felé járunk, de nagyon-nagyon sok energia van benned, és úgy említetted, bárcsak érintőlegesen, hogy mennyi minden vár még rád, és agonizálsz, nevezzük így, hogy mi volt a módban, hanem előre tekintesz, ahogy mindig is tettél, mi vár rád még a következőkben. Mi vár Kemény Dénesre még a következő mondjuk 30 évben? Mit tervezel, hogy mennyire, mert aktívnak aktív vagy, azt látom, mert ha sportról van szó, ha bármilyen olyan csapatépítőről, azt is látom, hogy nagyon szereted megosztani azokat a tapasztalatokat, amiket edzőként megszereztél, és az élet bármelyik területén lehet hasznosítani, de ha csak 2 percet találkozunk is egymással, akár külföldön, akár idehaza, nem az vagy, akivel nagyon nem komfortosan lehet ülni csendbe egymás mellett, hanem az vagy, aki egyfolytában beszél. Ha nem beszélsz, így akkor telefon. Tehát, hogy nagyon-nagyon aktív vagy, és nagyon-nagyon szereted ezeket a személyes kapcsolatokat építeni. Mi vár Kemény Dénesre meg a következő 30 évben?
Hát 30-at nem tudok tervezni.
Bontsuk le 3x10-et.
De a következő 10-ben mindenképpen szeretnék ugyanannyira aktív maradni, mint most vagyok. Nyilván csökkenni fog. Csökkenni fog valószínűleg az energia háztartásom. Habár most még azt látom, hogy a programdús napokon van bennem több átadható energia, tehát úgy látom, hogy fontos, hogy programdúsak maradjak a napjaim. Én fontosnak tartom a TFN a vízilabda oktatását, most 4 évfolyamot tanítok szakedzőin, holott az én tantárgyamat tartom legkevésbé fontosnak a TF hallgatók szempontjából, mert pólósokról van szó. Pólósoknak sokkal többet adnak a tantárgyak, amik nem póló. De amikor visszajött ugye a fülembe, örülnek a póló órának, pólósok, és eljut hozzám, hogy hasznosnak is érzékelik, mert ugye, ahogy most beszélgetünk vízilabdáról is, én nyilván nem a legaktuálisabb taktikai húzásokkal foglalkozom, mert holnap után már van egy aktuálisabb, hanem azokkal a stratégiai gondolatokkal, ami bízom benne, hogy 5-10-15 év múlva még hasznosítható lesz számukra. És mondom, az jut vissza, hogy élvezik az órákat, amikor megbeszéljük a dolgokat, ez engem feldob, és ezért ezt még mindenképpen csinálnám. Én azt szeretném, hogy minél több olyan napom legyen, hogy most is össze van írva, miután hazaérek 3-4-re, 6 vagy 7 szó, naptárba írom már be, hogy semmit ne felejtsek el, ebben van kert, ebben van valami ház körüli, van kutyákkal kapcsolatos program, és van 2 vagy 3, ami laptop, és hát, hogyha úgy vesszük, akkor annyiban munka, hogy most fogok neki annak a holnap utáni meetingnek, a felkészülésnek, összegzem a, mit tudom én, a kampányátok ez az Udovicsisen keresztül, a Gojkovics, az Edem Krikor, én az összes olyan bejött e-mailnek a vélemény cunamiát, hogy kultúráltan hozzá tudjak szólni egy meetingen, és ne akkor lapozgassam a 30 oldal kinyomtatott e-mailből a véleményeket, hanem kialakítsak egy edzői véleményt, még a különbségekkel együtt is, amit majd prezentálok holnap után, ami szerintem korábban lesz, mint ez a beszélgetésünk adásban, mert de bízom benne, hogy a TVPC köztük ugye a PAPESZ, kicsit meg fognak izzadni, amikor én elmondom az edzők véleményét ezekről a szabálymódosításokról, aztán őnek kell dönteni, de nekem az én dolgom, hogy képviseljem az edzőket. Tehát addig jó, ameddig jó tele van a naptár, mert ugye a mai beszélgetést is tegnap sikerült beilleszteni és rakosgatni a korábbi meg a későbbi programokat, de azt tudtam, hogy nem fogok veled unatkozni, és ez tényleg így is volt.
Dénes, én nagyon-nagyon köszönöm, hogy beszélgethettünk most is. Köszönök mindent, amit értem tettél, meg ezt már személyesen többször is megbeszéltük, de ezt nem lehet elégszer megtenni szerintem. Én nagyon kívánom neked, hogy maradj az a nagyon egyedi, és nem csak edző, hanem ember, amilyen vagy most és voltál eddig is, de nagyon úgy néz ki, hogy ebből a szerepedben nem tudsz, vagy nem is akarsz kilépni, és ez rendben is van így, mert szerintem, amit így elindítottál, akár a sportágon belül, akár a közvéleménynek, vagy esetleg azok irányába, akik nem is ismernek téged, azok az el is várják tőle, hogy te maradjál kemény Dénes most már, és ezt nagyon-nagyon jól hozod, ez a fajta kiszámíthatatlanság, ez a megmondom a magam igazát, ez a mindenki felnéz rád, és mindig tudsz olyat mondani, amivel az embert egyrészt talán irányba is teszed, még hogyha nem is akarod, másrészt meg olyan értéket tudsz átadni, amit így a 70 éves korod mellett talán egy pár életet a sportnak köszönhetem, vagy az álmatlan éjszakáknak köszönhetem, azért le is éltél, úgyhogy talán nincs is olyan területe az életnek, ha kilépünk a sporton, a vadászat, a főzés, a természet szeretete, a természet járása, az interpersonális kapcsolatok, a cégépítés, az üzenetek, a publikációk, olyan területe, ahol ne tudná hozzászólni, és ez szerintem egy nagyon ritka emberi tulajdonság, vagy nem is tudom, hogy ez képesség, de ez meg azért sűrűletet kell érni. Ez a sűrű élet azért leszi az embert, és bárcsak azt mondjuk, hogy csak vízilabda edző voltál, de ez a csak ez minden olyat lefed, ami a pedagógia, a szakma, az idő, a sporttal töltött vízben lévő, tehát az a fizikai munka, amit azért bele kell ahhoz tegye, hogy érts, hogy a játékos mit gondol és mit akar. A medencén kívüli megbeszélések, harcok, edzőkkel, egészségügyisekkel, pszichológusokkal, a különböző társszervezetekkel vagy ellenérdekeltekkel. Tehát én azt kell neked, hogy maradj mindig ilyen kemény Dénes, amilyen most vagy, mert ez egy nagyon nagy érték, nem csak vízilabdán belül, hanem a vízilabdán kívül is, és nekünk jól esik vízilabdásoknak, hogy rád hivatkoznak, akik ismerhettünk, együtt játszottunk veled, mint edző és játékos, és hát egyrészt gratálok ahhoz az élethez, amit eddig így prezentáltál, mert tényleg egy fantasztikus pályafutás van mögötted, és hát nagyon hasonlókat vagy sikereket, vagy általad vélt sikereket kívánok neked még a következő jó néhány évtizedben, és hát bízom benne, hogy ezt, vagy ezeket a beszélgetéseket még tudjuk folytatni, és mindig legyen benne újdonság, mert ettől én nem félek.
Köszönöm szépen, neked is ezt kívánom.
Ez volt a Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sport Rádióban.
Nyári gyerekek a Balaton parton, Dunakanyarban a keszegemet hajtom. Nyári gyerek vagyok, kacagok, nevetek, amíg csillog a szemetek, maradjatok gyerekek. Nyári gyerekek a Balaton parton, Dunakanyarban a keszegemet hajtom. Előfordul, hogy az este kicsit meredek, lássam a kezetek, maradjatok gyerekek. Gyerekek, 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 maradjatok gyerekek. Mészt a szvagyoló, hullámokon szaggató, csajoknál le parkoló, Verdába be, nem a lepattanó. Hello sunshine, nyári nyaralás, a balcsi parton megy a kánkán. Pörges fel a napot, kell egy banán, meg egy kivő este, parázol a csajoknál, bár itt a pici ízi, ciki, vagy nem, de ha ideg a víz 6 centi. Bámulok a strandon, közben eltapar egy napszemcsi. Nyári gyerekek a Balaton parton, Dunakanyarban a keszegemet hajtom. Nyári gyerek vagyok, kacagok, nevetek, amit csillog a szemetek, maradjatok gyerekek. Nyári gyerekek a Balaton parton, Dunakanyarban a keszegemet hajtom. Előfordul, hogy az este kicsit meredek, lássam a kezetek, maradjatok gyerekek. Kupákul
Ugrunk, bocsogatunk, csárázunk a parton. Mármálád és palacsintát nyel most be az arcon. Csatanyunk a vízbe, stégről ugorjunk egy seggest. Igénytelen fecsvédre, meg nem kaphatsz ma egyest.
Mint a vakáció, mindenki vidám. Mennyi parásztás tőle, azt meg lehet simán. Lazulj be most, cuci fej, és engedd el. Itt az idő béké, meg az élettel. Nyári gyerekek a Balaton parton, Dunakanyarban a keszegemet hajtom. Nyári gyerek vagyok, kacagok, nevetek, ami csillog a szemetek, maradjatok gyerekek. Nyári gyerekek a Balaton parton, Dunakanyarban a keszegemet hajtom. Előfordul, hogy az este kicsit meredek, lássam a kezetek, maradjatok gyerekek. Nyári gyerekek a Balaton parton, Dunakanyarban a keszegemet hajtom. Nyári gyerek vagyok, kacagok, nevetek, ami csillog a szemetek, maradjatok gyerekek. Nyári gyerekek a Balaton parton, Dunakanyarban a keszegemet hajtom. Előfordul, hogy az este kicsit meredek, lássam a kezetek, maradjatok gyerekek. Nyári gyerekek a Balaton parton, Dunakanyarban a keszegemet hajtom. Nyári gyerek vagyok, kacagok, nevetek, ami csillog a szemetek, maradjatok gyerekek. Nyári gyerekek a Balaton parton, Dunakanyarban a keszegemet hajtom. Előfordul, hogy az este kicsit meredek, lássam a kezetek, maradjatok gyerekek. Nyári gyerekek a Balaton parton.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Lőrinc Tamás olimpiai bajnok! Gyere Krisztóf egy jó beérkezéssel! Ez is térmes világ!
Olimpiai bajnok a magyar női kajak négyes! Fantasztikus versenyzéssel!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Thank you.
Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért választottuk, ezt történtük, hogy nem sikerül, nem kell félni, nem kell félni.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Egy vágytól forró lázas szív.
Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Meg kell húzni, és meg lehet még csinálni, mintha ő lenne már elő. És Magyarország az olimpiai bajnok. És igen, megvan az olimpiai bajnoki cím a hatodik helyről.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
Erős Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat. Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kalandválogatott.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!